Péter apostol első levelét olvassuk most már húsvét óta. Így jutunk most az ötödik fejezetig. Az ötödik fejezet első öt versét olvasom. 1 Péter 5:1-5. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti fiabbak engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az elmúlt hetekben sokat hallottunk arról, hogy Péter apostol címzettei keresztény közösségek elszórva megpróbáltatások alatt élnek, kikirobbanó üldözések, ellenségességek vannak a társadalomban, egy Kis-Ázsia különféle városaiban élő kis keresztény közösségek ezek. Tulajdonképpen a levél nagyon erőteljesen őket bátorította és bíztatta, hogy a megpróbáltatások között is maradjanak meg Krisztusban. És a 4. fejezet végén nagyon élessé válik ez a kép, arról beszél az apostol, hogy hát mindezek a megpróbáltatások és szenvedések nem más, mint Isten ítélete, Isten háza népén. De abban az értelemben ítélet nem egy olyan Isten, aki ezzel elvet vagy elutasít, hanem azért, hogy megtisztítson. Lehet ez fenyítésnek vagy nevelésnek nevezni, hogy mint ahogy megpróbálják a fémet, így a megpróbáltatások alatt így megtisztuljon, megerősödjön az Isten népe. És ez egy nagyon nehéz helyzet tehát, hogy megpróbáltatások között élnek a keresztény közösségek, és itt az 5. fejezettel, ami már az utolsó fejezet, és lassan lezárja Péter apostol ezt a levelet, a vezetőkről fog beszélni, a presbiterekről. Hogy egy ilyen helyzetben, amikor a gyülekezetek megpróbáltattak, mi a vezetőknek a szerepe, mi a presbitereknek a feladata? Miközben a presbiterekről fogok most szólni, és a presbiterek alatt mindvégig, akár hozzáteszem, akár nem, gondoljuk a lelkipásztorokat is, mert a presbiterek és a lelkipásztorok azok együtt vannak. Igazából a lelkipásztorok is presbiterek, előjárók, vezetők vének, csak megvan a külön megbízatásuk, erre később kitérek majd. Tehát miközben őrőlük beszélek, a két másik füllel hallgathatjuk ezt, azok, akik nem presbiterek, vagy nem vezetők a gyülekezetben. Egyrészt, mint vezetők sok más területén az életnek, férjek, édesapák, vagy munkahelyi értelemben, vagy más informális, vagy formális helyzetben vannak, akik vezetők, és amit Jézusi vezetésről mond Péter, az ilyen, valamilyen értelemben mindenkinek releváns. Másrészt meg onnan is hallgathatjuk, hogy mindannyian vezetettek is vagyunk. Egyrészt a gyülekezet egészen konkrétan a presbiter összefüggésében, de más módon is. Tehát, hogy többféle módon hallgathatjuk ezt, de én a presbiterekről fogok szólni, a presbitérium szerepéről a járványhelyzet fényében ennek az igének az alapján. Mégpedig 3 dologról fogok beszélni. Az első, hogy mi a presbiter feladata. A másik, mi a presbiteri szolgálat lelkülete, vagy motivációja, és harmadszor, hogyan támogassuk a presbitereinket és a vezetőinket. Péter apostol a levelét szorványban élő jövevényeknek írja, ez az első fejezetet így kezdi, ahogy mondtam, kicsiny közösségek, egy idegen ellenséges társadalomban szétszórva, de a megpróbáltatás nem csak fizikai értelemben jelent szétszóratást, és az ő szétszóratásuk az nem a megpróbáltatás miatt volt, de a megpróbáltatás olyan értelemben is jelent szétszoratást, hogy a megpróbáltatás terhe, vagy a szenvedés tüze az, vagy megerősít és összehoz, egyénileg is igaz, hogy valami, vagy ezt a nemesítést végzi, Vagy pedig a megpróbáltatás terhe és a szenvedés tüze az így személyesen is így szétdob valami, ami már pici ott volt, de elvész, és így szétesik minden. Felülkerekedhet a fáradtság, csalódottság érzése, és abba hagyják az összegyülekezést. Ez máshol is előjön az új szövetségben, mint probléma, a zsidókhoz írt levélben. Ugyanez a kérdés, a szenvedés terhe alatt elkezdenek egyre kevésbé találkozni a keresztények. Az egyik kép, ami bennem nagyon erős, és egyre erősebb most, amikor így elindulunk kifelé a karanténból, ahogy az elmúlt időszakot és a jelent is látom, hogy Isten megpróbált minket, és megpróbál minket, ennek nincs vége, és szétszórt bennünket, mint gyülekezetet. Persze nem csak minket, hanem minden gyülekezetet, meg az egész világot, de hogy most magunkról beszélek. Ebben az időszakban nagyon sok összegyülekezés is született. Nagyon szép megerősödések és összegyülekezések nagyon sokatoknak egy nagyon pozitív tapasztalat, a családoknak az összegyülekezése, hogy együtt voltunk, otthon voltunk, együtt étkeztünk, gyerekek ott voltak, tehát egy nagy ilyen értelmű összegyülekezést sokan megéltek. Nagyon gyönyörű összegyülekezések történtek a házi csoportjainkban, ezekben a kis körökben, ahol online találkoztak a házi csoportok jó ideig, és olyanok is bekapcsolódtak, akik mondjuk külföldön vannak már a gyülekezetből pár éve, és ez így erősödött, sok házi csoport erősödött ennek az időnek az elején legalábbis. De mégis azt kell mondanunk, értitek, hogyha őszinték vagyunk, mint gazdagréti gyülekezet, nézzetek körül. Szétszóratásban vagyunk. Ez a szétszóratásnak az ideje még. És a kérdés, hogy na akkor, hogy is van ez? Mert találkozhatunk, tehát igen, mondhatod, hogy de hát pont elkezdtünk összegyülekezni, igen, de közben itt vannak az akadályok. És érezzük, hogy nehezen indulnunk ki, ti vagytok a bátrak, akik már eljöttetek, de mindannyian nehezen indulunk kifelé a karanténból, mert és ennek sok teljesen érthető oka van. Furcsa kinyílni. Én a héten voltam először egy olyan szolgálaton, ahol egy csoportot tartottam vidéken. Nagyon furcsa volt beülni az autóba, elmenni vidékre, amit folyamatosan csináltam. Mert hogy is van ez? Elszoktunk. Aztán itt lehet a vírus, bárhol, bármikor. Aztán ti most már tudjátok, aki nem volt esetleg most vasárnap, hogy mi vár a templomban. Szétszóratás, akadályoztatás, és sokan azt hiszem abban vannak, hogy úgyis itt a nyár ilyenkor, amúgy is egy kicsit szét szokott szórodni a gyülekezet nyárra, és mivel nem csak hozzátok beszélek, hanem rajtatok keresztül az egész gyülekezethez, mert hogy mi vagyunk egymásra hatással, sokan azt mondják szerintem, hogy nem majd ősszel. Ősszel. Majd ősszel. Lelkipásztor barátom mondta, hogy nagyon, nagyon tetszik, mindenhol elmondom ezt a mondatát. Azt mondta, ahogy ellaposodott a járvány görbe, úgy laposodott el a nézettségi görbe is. Online istentiszteletek. Szóval szétszóradtunk, és Isten szórt szét minket, talán azért, hogy egészen más emberként gyűjtsen össze. Ebben a helyzetben szeretnék rátekinteni a presbiterek, a vezetők, a presbitérium feladatára. Péter apostol így szólítja meg a gyülekezet vezetőit, a közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én a presbitertárs, legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. A vezetők feladata, mondja Péter, a megpróbáltatságban, szenvedésben élő gyülekezeteknek, fontosnak tartja, hogy külön megszólítsa a vezetőket, feladatuk a nyáj legeltetése. És ez a ponton persze könnyen elveszíti egy városi ember az érdeklődését, mert pásztor, nyáj, legelő, ezek nem annyira közeli képek hozzánk, ha a vezetésről gondolkodunk. A Bibliában vannak ilyenek, azt tudjuk jól, de hogy mit mond ez, hogy kapcsolódunk ehhez. De fontos tudni, hogy a pásztor az ókori kultúrákban is, de a Bibliában meg különösen is mindig vezetőt jelentett. Az ókori kultúrákban egy királyt, egy uralkodót gyakran pásztornak neveztek. És a Bibliában meg nagyon gazdag hagyománya van annak, hogy a pásztor, Izrael pásztorai, azok Izrael vezetői. Szóval mi a vezetés, mint legeltetés? Mire hívja Péter apostol a vezetőket ott, és mire hív bennünket ma? A lekcióban pontosan elmondja a próféta, Ezékiel próféta, hogy milyen a rossz vezető, a hűtlen pásztor, és mi az, aminek az ellentétét kéri itt Péter apostol. Azt olvastuk, hogy jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. Eddig a képes beszéd, majd a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtatok, rajtuk szétszoródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mi a presbiter feladata? Mi is a legeltetés? Hát az ellenkezője. A gyengék erősítése, a betegek gyógyítása, a sérültek bekötözése, az eltévedt hazavezetése, az elveszett megkeresése. Más szóval összegyűjtés. Összegyűjtés, gyógyítás, egybentartás. A gyülekezetben a presbiterek feladata a legeltetés képéhez kapcsolódóan legalább három funkcióban van jelen. Erről szeretnék most beszélni. Kormányzás, tanítás, pásztorlás. A nyájat vezetni kell, a legeltetés azt jelenti, hogy oda kell vezetni a nyájat, ahol éltető legelőt talál. Ahogy változnak az évszakok, változnak a körülmények, ahogy kimerül egy legelő, a pásztornak tudnia kell és látnia kell, hogy tovább kell vezetnie a nyájat. Ráadásul nagyon bölcsnek kell lennie, mert egyrészt elég bátor kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy kimerülő legelőt elhagyjanak, mert hogy még lehet, hogy van rajta valami, lehet, én nem értek a pásztorláshoz így ebben az értelemben, meg pláne nem, de ha nem tudom, mikor van az, amikor már el kell indulni, hogy elérjünk egy másikra, hogy ott találjunk valami élelmet, mert itt még lehet, hogy még egy napi van, de utána már olyan gyengék leszünk az éhségtől, hogy nem tudunk elmenni, értetek? Tehát, hogy megtalálni, hogy mikor, hogyan kell tovább menni, elég bátornak kell lenni elindulni, talán az ismeretlen felé. És amikor elindul a pásztornak, elég erősnek kell lenni ahhoz, hogy azokat is terelgesse, akik bizalmatlanok, félnek, vagy akik csak éppen lusták. Miközben elég együttérzőnek kell lennie, hogy a vándorlásban kimerültekre is figyelemmel legyen, vagy azokra, akik annyira gyengék és betegek, hogy nem tudnak elmenni. Mindenesetre csak azt akarom mondani, hogy a kormányzás, a vezetés, a legeltetés, mint vezetés, ami a presbitérium feladat, a lelkipásztorokra együtt, ők benne vannak ebben, nehéz. Érezzétek, kérlek, mint gyülekezet is, hogy milyen nagy feladat ez most, amikor szétszóradtunk, amikor minden bizonytalan, amikor nem tudjuk, hogy ősszel újra karantén lesz, vagy eltűnik a vírus úgy, ahogy eltűnik, vagy ki tudja, mi lesz. Amikor meg kell találni a jó irányt, a jó legelőt. Ráadásul minden ilyen veszélyekkel terhes út, a pásztornak mindig feladata volt megvédeni a nyájat a vadállatoktól, ami nem más az új szövetségben, mint tévtanítás, ellenségek, megtévesztés és hasonlók. Szóval először kormányzás, a presbitérium feladata, ha legeltet, kormányoz, másodszor táplálás. Ami a nem más, mint az ige tanítása, a Biblia Isten igéje tanítása. Izrael vezetői, papok és proféták mind felelősek voltak azért, hogy a papok azért, hogy az Istenük rendelkezéseit, amelyek az Isten népe életét megformálják, folyamatosan tanítsák. A proféták pedig, hogy Isten aktuális üzenetét egy-egy helyzetben, ami szintén Isten üzenete, Isten igéje, azt kimondják és közvetítsék. A presbiterek feladata az a legeltetésben, hogy mivel Isten az ő szava és az ő igéje által vezeti népét, tanítsák Isten igéjét. A legeltetés része tanítani az igét. A református egyházakban ezt a feladatot elsősorban a lelki pásztorokra bízták, ők az úgynevezett tanító presbiterek, akiket felkészítettek, felhatalmaztak és felszabadítottak az idejükben is arra, hogy ők legyenek az ige tanítói. A többi presbiter, több református egyházban az úgynevezett vezető vagy kormányzó presbiter, akik velük együtt vezetik a gyülekezetet, nekik is van feladatuk a tanításban, de nem az elsődleges feladatuk a tanítás. Tehát a legeltetés kormányzás, a legeltetés az ige tanítása, és a legeltetés harmadszor pásztorlás, amiről beszéltünk már. Személyes törődés, vigasztalás, melléállás, megkeresés, bíztatás, ha kell intés, türelmes, kitartó gondoskodás. Nos, fontos tudni, hogy a gyülekezet tagjainak, hogy ez nem elmélet, amiről beszélünk a gyülekezetben, a megválasztott presbitereknek van egy úgynevezett munkaköri leírása, ami körülbelül ezeket tartalmazza. Ha a megválasztott presbiterek nem emlékeznek rá, akkor itt az ideje, hogy elővegyék és újraolvassák. De emlékeznek rá, mert a szívükben hordozzák mindezt. De ami ennél fontosabb, hogy azért nem elmélet, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert amikor bezárultunk az otthonainkban a vírus miatt, akkor, amint ezt a legtöbben tudjátok, a gyülekezet presbiterei, meg lelkészei végignézték az egész gyülekezeti tagság listáját. És ezért nem mindegy, hogy valaki vállalja a tagságot, vagy nem. És akik végignéztek a gyülekezeti tagság listáját, és felosztották egymás között, hogy ebben a kritikus időben kivel ki fog törődni. Pásztorlás. Tehát ők beálltak a pásztorlásnak a szolgálatába, hűségesen, kitartóan, én is beálltam, úgyhogy magamról nyugodtan mondhatom, biztos csinálhattam volna jobban, hűségesebben, kitartóbban. Nem erről van szó, hogy minden tökéletes volt ebben, de lássátok, hogy ez a presbitérium feladata. És a presbitérium be is állt ebbe az elmúlt hetekben. Szóval, mi a feladat? Tehát azt mondja Péter, legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Ez a feladat. Kedves presbiter, lelkipásztor, és kicsit hadd tegyem ide a házi csoportvezetőket is a pásztorlás oldalról. Kormányozzatok. Most van az ideje a vezetésnek. Tápláljatok. Most van az ideje az igével való táplálásnak. Pásztoroljatok. Most van az ideje a pásztorlásnak. Azaz. Adjatok látást a változó körülmények között. Mert mi történik, ha nincs látás? Ha a pásztor a nyájjal a kellő időben nem tud tovább lépni, nem indul el, akkor ahol ott elkezd kimerülni a forrás, akkor a bárányok elkezdenek maguk útján járni. Lesznek ügyesebbek, akik jól járnak egy ideig, aztán elkapja őket valamilyen vadállat, vagy találnak egy másik nyájat, nem tudom, és lesznek olyanok, akik belebuknak ebbe. Ahol nincs látás, ahol nincs kormányzás, ott elvész a nép, mondja a példabeszédek könyve. Szóval kormányzás, tanítás, táplálás és pásztorolás. Ez a feladat. Péter apostol szerint. Egy olyan gyülekezetben, ami nehéz megpróbáltatások között él. Nehezebb helyzetben, nehezebb a feladat. Másodszor. A presbiteri szolgálat lelkülete vagy motivációja. A vezetés, a legeltetés, vezetés is, mint legeltetés, a ránk bízott felelősséggel és hatalommal való élés. A vezető mindig hatalmat gyakorol. Ha a vezető nem gyakorol hatalmat, ha nem él felhatalmazásával, nem is vezet. És akkor, ahogy hallottuk, szétszoródik a nyáj, mert nem vezetik őket tovább. Szóval, presbiterek, pásztorok, vezetők, hatalmat kaptunk, élnünk kell vele, be kell állni az Istentől való felhatalmazásba. Enélkül nincs vezetés. És tudom, hogy sokaknak ez a nyelv, ez kicsit ijesztő. Lehet, hogy ki is mondja valaki magában, lehet, hogy nem csak így valami így összeszorul a gyomrottáján, hogy hatalommal való élés. Mert igen, a vezetés sokszor volt romboló, a hatalommal sokszor éltek vissza, És azt hiszem, hogy annyira nehéz ma kimondani, hogy éljünk a ránk ruházott hatalommal, úgy, hogy ne azonnal azt mondjuk, hogy na, ez hatalommal való visszaélés. De szeretném, ha ami elnyomást, bántalmazást jelent, és lehet, hogy van köztünk is olyan, akit egy presbiter, egy lelkész valamilyen módon súlyosan megbántott. De szeretném, hogyha nagyon mélyen belénk ivódna, hogy a hatalommal lehet jól élni, a hatalommal való visszaélés ellentéte a hatalommal való nem élés. Nem a hatalommal való nem élés, hanem a hatalommal való jól élés. Arra hivattunk el, hogy éljünk azzal, amit Isten ránk bízott. És mivel Péter apostol ezt pontosan tudja, látta a vitákat a tanítványok között még Jézus halála előtt, hogy milyen hatalmi harcok zajlottak, hogy ki a nagyobb. Mivel Péter ezt pontosan tudja, ezért azt mondja, legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Azaz eljut a motivációig, bibliai szóval a szívig. És három veszélyről beszél. Az első veszély a kényszer. Ne kényszerből legeltessetek, kormányozzatok, tanítsatok, pásztoroljatok, hanem önként. Mert hogy gondold végig, ami kényszerből fakad, az nem lehetséges, hogy szabad, szerető legyen, és a másik javát szolgálja. Ami kényszerből fakad, az nem fogja a másik javát szolgálni. A kényszer jelenthet egyfajta kelletlenséget, azaz csinálom, de csak azért, mert kell. Csinálom, mert egyszer elvállaltam, és most már végig csinálom, de semmi kedvem hozzá. És még egyszer a gyülekezetet szeretném kérni ebbe, hogy legyetek együttérzők, és legyetek figyelemmel, a presbiteri teherhordozás teherhordozás. Nehéz, kitartó és fárasztó. És kedves presbiterek, házi csoportvezetők, lelkészek, ki az közülünk, aki ezt nem élte meg, vagy nem éli meg? Néha. Vagy újra és újra. Hogy kényszerből csinálom. Nem jó szívvel. Ki az, aki nem éri közülünk meg, hogy ez most nem a Krisztus iránti hálából fakad, és nem szeretettel legeltetem a nyájat, csak mert csinálni kell. Mert belefáradtam már. És amikor ez történik, hogy belefáradtam, vagy már csak kényszerből csinálom, akkor vagy elhanyagolom, nem csinálom, tessék-lássék csinálom, vagy rosszkedvűen csinálom, mert az egészet nem akarom, de rosszkedvűen csinálnom kell, másokat bántóan végzem. És egy kicsit kitekintetek bármilyen vezetésre, ami vezetésben benne lehettek, mindig itt van, hogy a rád bízottak iránti szeretet hiánya elnyomó, kritizáló, manipuláló vezetéshez vezet. Ne kényszerből, hanem önként, készségesen, szabadon, szeretetből. Mondja Péter a vezetők szívéről. Másodszor a másik veszély a nyereségvágy. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. A munkahelyi vezetésben nyilván a nyerességvágy az lehet anyagi természetű. Ez a presbiterek közül csak a lelkészekre igaz, mert a presbiterek nem kapnak anyagi ellenszolgáltatást a mi gyülekezetünkben, meg a legtöbben. De a lelkipásztorok persze kapnak. De ez nem azt jelenti, hogy akkor ez a presbitereket nem fenyegeti. Figyelj pillanat, amit mond a proféta. Jaj, Izrael pásztorainak, mert magukat legeltették. Tejet megittátok, gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok. Nyájat nem legeltettétek. Hogyan lehet megnézni, hogy nyerészkedésből vezetek-e? Nagyon egyszerű, és annál fájdalmasabb. Felteszem azt a kérdést magamnak, hogy én, mint presbiter, lelkipásztor, vezető, mit veszek ki a nyájból azzal, hogy vezetek? Mit nyerek? Mit szeretnék megnyerni? És ahogy mondtam, a legtöbbünk számára ez nem a pénz, de csak egy lelkipásztornál hogy működik ez? Felveszi a fekete palástot, ünneplő ruhát, tele van a templom, hát már nincs, Isten megítélte ezt. Bevonulsz, énekelnek, Értitek? Mennyi hamis tiszteletet, fontosságérzetet lehet kinyerni abból, hogy valaki például lelkipásztor, vagy presbiter, vagy egy nagy gyülekezetben nagyon sokféle, nagyon érdekes ember jelenik meg. Kivel építek kapcsolatot, és miért? Nagyon láthatatlan dolgok. Láthatatlan dolgok. A kapcsolatokon keresztül kinyerek valamit. Fontosságérzetet, konkrét lehetőséget, információkat, ami fontossá tesz. És így tovább, és így tovább. Végtelen a sor. Tedd fel a kérdést, bármilyen vezető vagy. Kinyerek-e valamit ebből az egészből, ami nem tiszta? A harmadik veszély, amit Péter említ, az az uralkodás. Ne is úgy legeltessetek, mint akik uralkodnak a rájuk bízottokon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Az első esetben a kényszernél a hatalmat kénytelen kelletlen használjuk. A másodiknál, a nyereségvágynál a hatalmat arra használjuk, hogy valamilyen módon magunkat gyarapítsuk. A harmadiknál, az uralkodásnál a hatalmat önmagáért, a hatalomért szeretjük. Jó a hatalom. A mások felett való uralkodás egy jó érzés. Egyszerűen jól esik nagyobbnak lenni. Jól esik irányítani. Örömet okoz, ha a dolgok úgy vannak, ahogy te akarod. Nem azért, mert jól vannak, lehetnek jól is, különben, ez ebből a szempontból mindegy, hanem azért, mert úgy van, ahogy akarod. Az uralkodás a szolgálatban, vagy a szolgálatban, ugye, presbiteri vezetésben, lelkipásztori vezetésben, az uralkodás arról szól, hogy a hatalmat önmagáért szeretem. Nos, Péter óv mindettől. Ha azt mondjátok, hogy miért beszélek felhatalmazásról és hatalomról, akkor azt mondom, hogy tessék, hát Péter óv. Figyelj a nyerészkedésre, figyelj az uralkodásra, figyelj a kényszerre. Erre te meg azt mondod, hogy de hát hiába óv. Sok bölcs tanács elhangzott már a világban, mégis ott van a hatalommal való visszaélés. Az Isten népében is, a történelme során. Hát Ezékiel próféta már erről beszél. Ezért feddi meg Isten a hűtlen pásztorokat. És azt mondod, hogy mit érnek ezek a szép tanácsok? Semmit. Én meg azt mondom, hogy igazad van, tényleg nem érnek semmit. A tanácsok nem élnek semmit. Ezért még mélyebbre kell menni, és felismerni, hogy hogyan születik az, amiről Péter apostol beszél. Mert Péter még két dolgot említ ebben a szakaszban, ami minket elirgazít ebben. Az egyik, hogy amikor arra kéri a presbitereket, hogy legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne nyereségvágyból, ne kényszerből, ne uralkodjatok rajtuk, akkor ez ugyanaz, ami ő rá is vonatkozik, mert azt mondja, hogy ezt úgy kérem tőletek, mint aki presbiter társ vagyok. Ugyanebbe élek, ugyanebbe vagyok. Ez az egyik. A második pedig, hogy miközben a presbitereket, mint pásztorokat legeltetésre hívja, nem feledkezik meg arról, hogy Isten népében a legfőbb, az egyetlen és igaz pásztor az Úr maga. Mint Ezékielnél is. Hűtlen pásztorok, szétment a népem, de én összegyűjtöm őket. Isten a pásztor, és nézzétek meg, mit mond Péter, amikor megjelenik a főpásztor, és itt a Fiú Istenről, a megdicsőült Jézus Krisztusról beszél, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Jézus a főpásztor, az első pásztor, az egyetlen pásztor. Szóval, ha Jézus az egyetlen pásztor, Péter presbitertárs, hogyan tanulta Péter a vezetést? Nagyon egyszerű, nem dogma, hanem a szívét átformáló és megrendítő tapasztalat. Hiszen Péter Jézustól tanulta a legeltetést. Annak alapján, ahogy Jézus másokat pásztorolt az ő jelenlétében, meg ahogy Jézus őt pásztorolta. Idézzük fel a történetét. Péter Jézus tanítványi közösségébe kapott meghívást, és Jézussal töltött 3 évet, a főpásztorral, a legjobb pásztorral. 3 évig volt tanúja, és 3 évig tanulta, hogyan legeltet Jézus. 3 évig látta, hogy hogyan vezet Jézus. Három évig értette, látta, hogy hogyan tanít, hogyan táplál Jézus, hogyan hirdeti az Isten országa evangéliumát. Három évig látta, hogy hogyan gyógyítja Jézus a sebzett szívőket. Három évig látta, hogy Jézus hogyan teszi azt, amiről a próféta beszél az Ezékiel könyvében, hogy összegyűjti Izraelnek a kicsinyeit, a bűnösöket, a megvetetteket. De miért? Mert a hivatalos pásztorok, a papok, a farizeusok, akikkel Jézus összeütközött, azok úgy tanítottak és úgy pásztoroltak, hogy az emberek szétestek. És Jézus azt mondta, és Péter ezt látta, hogy Jézus begyógyítja a sebeket, összegyűjti a szétszórodott Izraelt, összegyűjt maga körül egy közösséget, meggyógyítja, megszabadítja a sokaságot, akiket olyannak lát, mint juhok pásztor nélkül. És Péter tudta, hogy ez az ő dolga, erre hívta őt el, Jézus erre választotta ki. És szerintem három év után így Jézussal, főleg ha valaki olyan ember, mint Péter, mi is úgy éreztük volna, hogy már megy, már. Annyit láttam, hogy hogyan csinálja Jézus, hogy már menni fog nekem is. Képes lesz Jézus módján ő is összegyűjteni és gyógyítani. Maga biztos volt. És akkor történt az, amit Péter nem várt. Hogy Jézus, mint hű pásztor, a legjobb pásztori hagyományok szerint még az életét is kész letenni a juhaiért. És ott, amikor Jézus, a főpásztor megy a halálba, amikor Jézusnak a nyája legeltetése a saját életébe kerül, amikor Jézus nem kényszerből legeltet azzal, hogy a saját életét leteszi, hanem önként adja oda magát, amikor Jézus igazán a szolgálatnak a példája, és nem az uralkodásnak abban, hogy a keresztre megy, amikor Jézus a legnagyobb pásztor, akkor Péter a pásztor totális kudarcot vall. Nem követi a főpásztort, hanem megtagadja, és a többi tanítványal együtt szétszóratik. Értsd ezt fizikailag is egy időre, aztán összejönnek, de értsd ezt spirituálisan is, széthullik, szétesik, kész, mindennek vége. Egy bukott pásztor. De Jézus feltámad a harmadik napon a halálból, találkozik a tanítványokkal, és kérdéses, hogy mi lesz ebben a dologgal, és mi lesz Péterrel. De Jézus, Isten, nem tagadhatja meg magát, ő pásztor. És ezért utána megy az elveszettnek, és egy hajnali beszélgetésre hívja Pétert a tóparton. Így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Legeltesd az én bárányaimat. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Őrizd az én juhaimat. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Harmadszor. Péter elszomorodik, hogy harmadszor is megkérdezi tőle, szeretsz engem? Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Legeltesd az én juhaimat. És megszületik Péter, a pásztor. Hatalmat kap. Ha valakinek azt mondja Jézus, legeltesd az én juhaimat, az felhatalmazás. Az hatalom, az erő, kormányozni, táplálni, vezetni, törődni. De egy olyan presbitertárs születik Péterben, aki nem kényszerből, nem nyerészkedésből és nem uralomból legeltet, mert az ő szívét a legnagyobb pásztor szíve formálta át és gyógyította meg azon a reggelen. Aki presbiteri hatalommal él és legeltet, jól él és jól legeltet, mert egy életre belevésődött azt, hogy Krisztus őt pásztorolta. Kedves presbiter testvérek, kedves lelki pásztorok, kedves házi csoportvezetők, emlékezzetek! És mindenki különben. Emlékezzetek, hogyan pásztorolt titeket Jézus. Emlékezzetek arra, hogy mikor és milyen volt, amikor utánatok ment a főpásztor. Ebbe a péteri helyzetbe, ami személyesen ott van mindannyiunk életében. Beszélgetett veled. pásztorolt téged, helyreállított, megbocsátott, kegyelmet adott, és rád bízta az övét. Emlékezz! Emlékezzetek erre a Jézusra. Emlékezzetek arra, hogy hozzátok jött, és lássátok, ahogy jön ma is minden megfáradtságban, minden kelletlenségben, minden kényszer, vagy éppen uralkodási vágy között, vagy elegen van helyzetben. Engedjétek, hogy Jézus pásztoroljon titeket, mert akkor lesztek pásztorai Jézus nyájának. Hordozzátok a terheket, igen. Viseljétek a nehézségeteket. Vegyétek fel a nehéz időben a kormányzás kihívásokkal teli bölcsességet követelő feladatát. Szeressétek, képviseljétek és tanítsátok a bibliai igazságot. Törődjetek szerint szeretettel a rátok bízottakkal, presbiterek, lelkipásztorok, házi csoportvezetők, férjek, édesapák és vezetők bárhol. És mire hív ez minket, mint gyülekezet? Az ígér részéről már nem beszélek itt, mert hosszú lenne, de négy dolgot szeretnék mondani, csak így összefoglalásként. A kulcs szó az engedelmesség, az alárendelés, amiben ott van, hogy egymásnak is alárendeljük magunkat. De hogyan támogathatjuk a vezetőinket, a presbitereinket, akiknek a felelőssége bennünket összegyűjteni, táplálni Isten igéjével, és az egész gyülekezetet jól vezetni egy nagyon nehéz időben? Az első az imádság. Kérlek, az egész gyülekezet, imádkozzatok értük. Imádkozzatok értük. Ne érezzétek azt, hogy jó, elmúlt a járvány, hát most csak 30-an vannak a templomban, majd ősszel minden jó lesz. Bár csak így lenne. Vegyétek magatokra a gyülekezet felelősségét, a szétszórodatok felelősségét, abban, hogy imádkoztok azokért, akiknek elsődleges felelőssége ez a helyzet. Imádkozzatok bölcsességért, bátorságért, alázatért, egységért. Imádkozzatok azért, hogy a presbiter, pásztorok újra és újra alárendeljük magunkat a főpásztornak. Nektek kell ezért imádkozni, hogy hallják Jézust, hallgassák Jézust, és így vezessenek. Másodszor támogassátok és biztassátok őket. Sok ilyen szó és levél érkezett az elmúlt hetekben. Hadd köszönjem meg. Ugyanakkor nem üres dicséretre hívlak benneteket, hanem amit konkrétan láttatok, hogy jól tettek, hűségesen tettek, kiálltok, mondjátok ki. És harmadszor ugyanígy szükség van az építő javaslataira a gyülekezetnek. Az, hogy a presbitériumra bizatott a legeltetés felelőssége, nem jelenti, hogy másnak nem lehet Istentől való bölcsessége, meglátása, korrekciója. Adjatok teret mindannak, ami jó, ami épít. Mondjátok, legyen a tiétek a gyülekezet. Legyen a tiétek az Isten népe. Abban, ahogy a vezetőitekért hűségesen odaálltok, imádkoztok, támogatjátok, beszéltek. És negyedszer végül pásztoroljátok egymást. Erről szóltak a házi csoportok, amiről beszéltem. A szakasz vége, egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak. Pásztoroljátok egymást, és fogadjátok el egymástól a pásztorlást. Biztassátok egymást, biztassátok a többieket. Beszélgessetek, részt veszel az Isten tiszteleten, online, eljönnél. Sokkal több helyünk van, mint amennyien itt vagyunk. Biztassátok, bátorítsátok, legyetek részesei annak, hogy Isten össze akar gyűjteni minket. Álljatok bele, vegyétek magatokra ezt. Megpróbáltattunk és szétszórattunk. Isten megtisztító, nemesítő, átformáló fenyítése itt van még. Ebben a helyzetben elveszhetünk, vagy megerősödhetünk. Legyünk hűségesek, ki a maga helyén, hogy gyülekezetünk nem megtépázva, hanem erőben és dicsőségben felruházva jöjjön ki ebből a helyzetből. Gyűjjünk össze újra és újra, ne engedjük el nyárra az egészet, keressük és támogassuk egymást, hordozzuk egymást. Amen. Imádkozzunk. Drága, megfeszített és feltámadott Urunk, Jézus Krisztus a főpásztor, hadd jöjjünk most egészen közel a Te jelenlétedbe, aki helyre akarsz állítani, aki össze akarsz gyűjteni, aki ki akarod munkálni a szépet, igazat és nemest a megpróbáltatás által bennünk, egyénileg is, és mint közösség, mint gyülekezet is. Ne engedd, hogy felülkerekedjenek megfáradtságaink, csalódásaink. Szívünk nem szerinted való indulatai, keserűségek és sok minden más. Gyűjts bennünket össze. Köszönjük neked azokat, akiket adtál, hogy vezessenek bennünket, mint gyülekezetet. Köszönjük érted való és benned való fáradozásukat, kitartásukat és hűségüket. És kérünk, Urunk, hogy éltető lelkeddel elevenítsd meg, pihentesd meg őket. Talán éppen abban, ahogy emlékeznek, hogy mi volt az ő hajnali beszélgetésük, hogy mi volt az a beszélgetés, amit Péterrel végeztél az ő életükben. Köszönjük, hogy nem nyom nélkül való elhívásod, megbízásod az életünkben, és hogy kész vagy ott bennünket eleveníteni, emlékeztetni, hogy szabadok legyünk a kényszertől, a nyereségvágytól, az uralomtól. Könyörgünk gyülekezetünkért, és minden más gyülekezetért szerte a világom, akik jönnek ki a karanténból, áld meg a Te népedet, Uram, ragyogtasd fel az evangéliumot. Könyörgünk azokért, akik még csak épp befelé tartanak, olyan országokért, amelyek sokkal rosszabb helyzetben vannak, amelyek szegényebbek, ahol nincsen állami vezetés, ami képes lenne korbánba tartani a dolgokat, ahol nagy pusztulás várható. Uram, irgalmazz minden emberem, irgalmazz a Te teremtett világodon, kérünk. Fordítsd hozzánk a Te orcádat, engedd, hogy megtérhessünk hozzád az egész világon, hogy meglágyuljon az ember kemény szíve, és megtanuljon neked adni dicsőséget, és elégedetten és szeretetben élni. Tudjuk, Urunk, hogy végül ez csak a Te uralmadban jön el, amikor visszajössz és újjáteremted az eget és a földet. Mégis kérünk, légy irgalmas, légy türelmes. Adj életet, adj békességet ezen a földön, amelyet Te annyira szeretsz. Kérünk, hogy hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevéért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.